Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Nekem egy borzalmas hetem volt. Egész héten át ott lebegett előttem, hogy ma itt fog prédikálni. De nem ez volt annyira borzalmas, hanem hogy nem tudtam, hogy hogy fog ez összejönni. Hétfőn éjjel azzal indult, hogy magas lázam volt, és hát beindult egy ilyen hasmenéses időszak. Kedre a lázat letudtam, a többi az maradt. És... hát bérletet vettem a WC-hez, még jó, hogy kettő volt otthon, mert szerintem kitört volna a balhé otthon, annyit időztem ott. És hát komolyan gondolkodtam rajta, hogy ki kell találnom majd, hogy mi lesz vasárnap, hogy vagy azt mondom nektek, hogy néha kimegyek, és majd bejövök, addig legyetek nyugodtan, vagy utána nézek a Pampersnek a felhozatalának, hogy van-e valami rám szabott méretben is. Tehát csütörtökön találkoztam egy pünkösdi pásztorral, egy vezetővel, és akkor így nevetett rajtam, és mondta, hogy hát ezen a jó békési pálinka tudna segíteni. Akkor eszembe jutott a Józsi bácsi, hogy hát ő is beszélt ilyen orvosságokról, közelebb lenne, átmennék hozzá. De hát hála az Úrnak, tegnap több szempontból fordulat volt. Egyrészt egy nagyon fontos napja volt a Helyzet családnak, a feleségemnek volt a születésnapja. Úgyhogy az egész család ezért nyomult otthon. Leventével elmentünk bevásárolni. Balázs az olyat csinált, amit soha, takarított. A Blanka az segített a főzésben, közben mind a ketten röhögtek rajtam, mert ugye az amatőrök meg a dilettánsok nyugalmával ott nekiálltam csinálni egy ilyen aszalt szilvával töltött csirke mellett sütve. Igazság szerint két szakácskönyvet is kinéztünk, de nem kaptunk egyik recept sem, szerint sem mindent, és mondtam, hogy semmi gond, senkinél sem pánikba, meg fogjuk mi ezt csinálni. És hát valahogy sikerült a... az aszalt szilva az, amikor olyan lehet, mint egy elszínesedett rágógumi ott körülötte, de ami benne volt, az jó volt, és azt mondták, hogy jól sikerült, finom volt. Úgyhogy a tegnapi nap már egész megjött a kedvem az ige hirdetéshez, így megfordult ez a hét, amilyen borzalmas volt. Hát a mai napnak ez az időjárása meg teljesen. Szóval úgy jöttem ide, hogy ez egy csodálatos nap lesz, és nagyon jó volt a dicséret is. Köszönöm szépen ezt az időt, amit így veletek tölthettünk. A vezetésetekkel. Szóval örömmel jöttem prédikálni, ráadásul egy olyan témáról, ami a természethez kapcsolódik, az életről szól. Tehát a téma Galata 6:7-10-ből az élet vetés és aratás. És egy alcímet is adtam neki, együttműködés Istennel az életünk alakításában. Szóval mielőtt felolvasnám, néhány gondolatot azért mondanék, hogy úgy dolgozzon bennetek, miközben az igét is olvasni fogjuk, hogy sok ember éli úgy az életét, egy olyanfajta életérzéssel, hogy szívesen elcserélném. És akkor nézzünk körül, hogy hát ő vele szívesen cserélnék a munkája miatt, ő vele szívesen cserélnék a vagyoni helyzete miatt, hát ő vele szívesen cserélnék a felesége miatt, ő vele meg a gyerekei miatt, azzal meg az anyósa miatt, vagy mit tudom én, szóval, hogy megtaláljuk a különböző okokat, hogy kinek az életében mi az, amit szívesebben elfogadnánk, mint azt, amivel nekünk kell együtt élni. Nem tudom, hogy van-e olyan dolog az életetekben most, ami egy picit ehhez hasonlít. Legyen az a munkahely, a személyes kapcsolatok szintere, a család, bármi. Ami olyan, hogy igazából örülnél neki, ha másképp lenne, mint ahogy éppen most van. Hogyha van ilyen, akkor ezt jegyezd meg, senkinek nem kell elmondani, de ez az ige, ezen az igén keresztül Isten ehhez akar valamit hozzátenni. Ebben a dologban szeretne nekünk segíteni. És van egy nagyon fontos üzenete ennek az igéhez, és fel kell ismernünk, hogy az az élet, amit élünk, az mitől olyan, amilyen. És hogy ehhez nekünk mi közünk van. Aztán fölismerhetjük azt a hatalmat, vagy azt a lehetőséget, amit Isten a kezünkbe adott. Hogy az életünk legyen más esetleg, mint amilyen most. Persze ebben fontos fölismernünk, és majd lesz szó, hogy vannak határaink. Tehát nem tehetünk meg bármit, nem tudunk átlépni bármilyen határokat, de mégis Isten adott a kezünkbe bizonyos dolgokat, amiket nekünk kellene megfontolni és megbecsülnünk. Az embereknek van talán két nagy csoportja abból a szempontból, hogy milyen tévedésekbe esünk ezen a területen. Vannak fatalisták, akik azt gondolják, hogy minden, ami velük történik, az tőlük független erőknek az összjátékának köszönhető. A körülményeké, a társadalomé, a történelemé, a gazdasági helyzeté, a politikai változásoké. Tehát, hogy mindig valaki más miatt az élete olyan, amilyen. Egy picit úgy élik meg, hogy olyan az életük, mint egy falevél, amit sodor ide-oda a szél. De vannak emberek, akik meg pont az ellenkezőjét gondolják, hisznek az autonómiának az illúziójában, hogy ők önmaguk urai. Ők saját maguk azt tesznek az életükkel, amit csak akarnak. Ha valamire igazán odaszánják magukat, akkor minden megváltozhat, és bármi elérhető a számukra. És nem látják azt be, hogy bizony az élet hoz olyan helyzeteket, amikor nem tudunk bizonyos dolgokat egymagunk megoldani, nem tudunk bizonyos határokat magunk átlépni, nem tudunk bizonyos krízisekből önmagunk erejével kimászni, mint a Munchausen bár ügy, aki megfogta a haját, és kirántotta magát meg a lovát a mocsárból. Tehát, hogy ez nem mindig működik. Ugyanakkor mégis igaz az, hogy az ige beszél arról, hogy felelősek vagyunk az életünkért, a saját sorsunkért. És erről akkor gondolkodunk helyesen, ha azt belátjuk, hogy Isten benne van a maga módján, és követeli azt tőlünk, vagy hát kéri azt tőlünk, hogy mi is tegyük bele a kezünket az ő kezébe, és tegyük meg mindazt, amit nekünk kell ahhoz, hogy az életünk olyan irányba menjen, amit szívesen vennénk mi is, meg amit Isten nekünk akar ajándékozni. Na, tehát ebből a szempontból olvassuk föl ezt az igét, a Galata 6:7, keressétek meg, ott a kezetekben a Biblia. Galata levélnek a 6. részéből a 7. verstől a 10. olvasom ezt a szakaszt a Bibliából. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy az énekeken keresztül is hívtál minket a te jelenlétedbe. Emlékeztettél minket arra, hogy te feltámadtál és élsz, és hogy egészen közel vagy hozzánk. És most szeretnénk segítségül hívni téged. Kérünk, hogy a te szent lelkednek a különleges munkájával ezt az igét tedd személyessé nekünk. Add, hogy a szívünk nyitott legyen, az értelmünk befogadó legyen. Segíts nekem, Úr Jézus, hogy tudjak hittel, szeretettel, tőled való erővel prédikálni. És kérlek, hogy az én életemben se legyen hiába való, amiről ma szó van. Te ismersz minket személyesen, tudod, hogy kinek mire van szüksége ebből az igéből. Kérünk, hogy emeld föl belőle. Ámen. Szóval ne felejtsétek el, ha van valami olyan dolog, ami úgy érzed, hogy szeretnéd, hogy másképp legyen, mindig halljad, tehát ezt a területet mindig halld amögé, amiről szó van, hogy hogyan vezet Isten, és hogy mit akar esetleg elérni. Tehát az élet az vetés és aratás, amikor Isten az életről tanít minket, akkor egy olyan példát állít elénk itt a Galata levélből, amiben már nem mozgunk olyan otthonosan. Most hallottam egy kutatást, hogy már átbillent, hogy több a város lakó a földön, mint a vidéken természetben élő lakossága a földnek. És hát azt jelenti, hogy a hozzánk hasonló aszfaltbetyárok, akik azt látják, hogy minden készen van a Tesco-ba, nem nagyon vagyunk tisztában azzal, hogy igen, de az hol állítódott elő, és hogyan került a Tesco-ig. Tehát nem úgy, hogy kirakták a polcra, és ott volt. Egy ilyen nagy mikróba betették egy instant fokozatba, és minden előállt egy pillanat alatt, aztán kitették, hanem hogy az a természetben másképp van. El kellett vetni, meg kellett várni, még kinő, még beérik, és eljön az aratás ideje, aztán le lehetett aratni, vagy be lehetett gyűjteni, ha az egy termés, fel kellett azt dolgozni, és úgy került a polcokra. Szóval mi ettől el vagyunk egy kicsit szokva. A mi generációnk egy másfajta folyamat szemlélethez van szokva. Az élet viszont nem egy technokrata folyamat. Nem olyan jellegű alkotó folyamat, amit az emberek hoztak létre, és ahogy a mi szükségeinket, mi szükségeinkhez a különböző dolgokat előállítjuk. Hoppá. Tehát itt van egy példa, amivel akarom mutatni, hogy milyen egy technokrata folyamat, egy olyan folyamat, amilyet mi hozunk létre. Adva van, ez egy vasérc, aki nem ismeri föl, anyagismeret órája nem volt, ezt mondom, hogy egyet értsünk. Tehát ebből Nagyon sok mindent lehet csinálni. A kiindulási pont nem dönti el azt, hogy mi lesz belőle. Igaz? Rengeteg dolog lehet belőle. Ötlet kell hozzá, külső energiának a befektetése, és valamilyen szakmai hozzáértés, ami az anyagnak a megmunkálásához kell, aztán nagyon sok dolog lehet belőle. Például az én favoritom, ugye ez a Ford Mustang, az egy kedvenc autóm, de sajnos azt hiszem, hogy életre le kell mondanom róla. De lehet belőle csinálni akár tankot, lehet csinálni belőle akár egy öntött vaskályhát. Amit fontos megértenünk azokról a folyamatokról, amiket mi hoztunk létre, és a mi alkotásainkról szól, hogy nem a kiindulási pont dönti el, hogy mi lesz a végeredmény, hanem egy külső akarat, az emberé. És ahogy elkezd az érccel foglalkozni, a vasérccel, és kinyeri belőle a vasat, és elkezdi azt megmunkálni, a folyamatban nagyon sok elágazási pont lehetséges, hogy mi lesz abból, orvosi műszer, Ford Mustang, tank, mi lesz belőle, ki tudja, nagyon sok dolog lehet belőle. Aztán az ötletével, az energia hozzáadásával és a hozzáértésével az ember végül is elviszi egy végtermékké. És ezt azért fontos először megértenünk, hogy ezek a mi folyamataink, ahogy mi alkotunk, mert az élet nem így működik, azt mondja a Biblia. Az élet egy teljesen más folyamathoz hasonlít. Az élet egy organikus, biotikus, természetes folyamat. Ez Isten teremtő munkájából származik, teljesen másképp működik. Tehát, hogyha gondolkodunk, hogyha valaki búzát szeretne aratni egyszer, mit kell ahhoz, hogy elvessen? Búzát. Józsi bácsi, stimmel? Az interneten kerestem, azt hitták, hogy az búza. Szóval én egy ilyen városi aszfaltbetyár vagyok. Szóljál valami nagy butaságon kivetítve. Szóval mit vettünk el, hogyha kukoricát szeretnénk látni végeredménynek? Kukoricamagot. A lényeg az, hogy meg kell értenünk, hogy ez a folyamat ez olyan, hogy a kiindulási pont eldönti a végeredményt. Nem mint az előző, hogy elkezdesz az érccel foglalkozni, a kiindulási pontban az még bármivé lehet. Hanem az élet, amit Isten alkotott, amit Isten teremtett, és amit neked és nekem ajándékozott, azok olyan folyamatok által működik, amikben ez a jellemző, hogy amit vet az ember, azt aratja. Nagyon-nagyon fontos összefüggés, és nagyon fontos ezen elgondolkodni. Mert lehetséges az, hogy ennek fényében, hogy valaki, aki a mezőgazdaságból él, elveti a búzát azzal a reménységgel, hogy a következő évben elég nagy piaca lesz, és sok pénzt kereshet rá. Aztán túl van a vetésen, és utána hall olyan híreket, hogy hát mindenki ebben reménykedett, mindenki buzát vetett, hát most rohadt sok buza lesz, egy fabatkát se fog érni, viszont kukoricát alig vetettek, és azzal rohadt sok pénzt lehetne keresni, de hát most mit csináljak, ben van a buza a földbe. Csinál olyat egy parasztember, hogy kimegy a földjére, és elkezd ráhatni az elvetett búzára, hogy hát még vissza van az aratásig egy néhány idő, megpróbálkozunk vele, hogy az ott átváltozzon a búza kukoricává. Ráolvasással, delejezéssel, ultrahangos kezeléssel, hittel megvallással, hogyha az egy keresztény földműves, vagy bármivel. El tudja érni? Ugye nem? Na gondolkodjunk akkor kicsit, hogyha az élet olyan, mint a vetés és az aratás. Hogyha számít, hogy mit vetsz el, mert csak azt fogod aratni, akkor egy kicsit másképp kell gondolkodni, főleg a mi generációnknak, akik ennyire el vagyunk szokva ettől az élettel teli folyamatoknak a szemlélésétől, mert ott élünk a beton dzsungelbe, hogy milyen az élet valójában. És talán magyarázatot kapunk arra, hogy miért olyan éppen most az életem, amilyen, illetve hogy hogyan lehetséges az, hogy abból kikeveredjek, és valami más legyen belőle. Valami olyasmi, amit Isten nekem szán, meg amire én magam is vágyok. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az élet olyan, mint a vetés és az aratás, amit vetünk, azt aratunk. Ugye olyan nem történik, hogy valaki elveti a búzát, és a végén csalánt fog látni a földjén. Vagy parlagfüvet fog látni a földjén, vagy liliumot. Ugye szép-szép, meg gyönyörű, meg minden, csak nem lehet megsütni kenyérnek. Szóval ilyen nincs. Isten egy olyan világot teremtett, hogy nem kell, hogy zavarba legyünk, és hogyha valaki búzát vetett el a földjébe, nem kell, hogy hónapokon át rettegve éljen, hogy abból most mi fog kimászni a földből. Csalán? Parlagfű? Lilium? Vagy búza? Kenyeret szeretne enni. Tehát nagyon fontos dolog, hogy amit vet az ember, itt a Galata levél azt mondja, azt fogjuk aratni is. De ez azért fontos dolog, mert amit aratunk, abból fogunk élni. abból lesz a kenyerünk, a másik, hogy abból fogjuk tudni elvetni a következő évnek az aratását. Tehát a vetésnél az a pont, a kiinduló pont, hogy mi kerül bele a földbe, minden eldől, ami utána lesz. Nem lehet ráolvasással, nem lehet hittel megvallással, nem lehet instant gyors megoldásokkal, mit tudom én, tripla decilevellel elmondott imádságokkal megváltoztatni olyan dolgokat, amit egy ember az életébe belevetett. Van egy más stratégia. De az élettel kapcsolatos folyamatokkal, ezt mondja el Isten ebben az igében, a személyes életünk az nem tőlünk függetlenül olyan, amilyen. Amiről most szól az életem, amiről most szól az életed, az korábbi döntéseinktől, erőfeszítéseinktől, mulasztásainktól olyan, amilyen. Ezt nagyon fontos megértenünk. Természetesen vannak olyan dolgok, amikre nem csak mi vagyunk ráhatással. Nem mi döntöttük el, hogy hol születünk meg a világ melyik pontján. Nem mi döntöttük el, hogy melyik családba érkezünk. Éppen ezért nem mi választottuk meg, hogy a családban milyen hatások fognak érni bennünket, és sok-sok dolog van az életben, amit nem mi döntöttünk el. Tehát más hatások is érnek bennünket. Mégis Isten itt ebben az igében azt emeli ki, hogy figyelj, nem véletlen az, ahol tartasz, és hogy tőled is függ az, hogy merre megy az életed. Vissza akar minket terelni Isten ahhoz, hogy gondolkodjunk. Hogy nézzük meg a világot, amit ő alkotott. Nézzük meg a természetes életnek a folyamatait, és azon keresztül értsük meg a miénket is. Mert van ebben egy nagyon pozitív üzenet. Hogy senki közülünk nincs bezáródva a saját sorsába. Mindegy, hogy most hogy vagy. Mindegy, hogy ez most nagyon jó, vagy nagyon nehéz. Ez nem egy lezárt világ. Szoktam néha filmeket vetítni, most tekintettem tőlem, mert amit szívesen bemutattam volna, azt mondom, ez egészet meg kellett volna néznünk. De nem tudom, hogy láttátok-e a Boldogság keresése című filmet. Láttátok már? Ki látta? Hát ha nem, nézzétek meg. Ez egy nagyszerű film. Erről a problémáról szól. Egy férfinek a kisfiával totál összeomlott az élete, hajléktalanná vált, az utcán csövezett. És nem adta föl, vetett, folyamatosan vetett, közben szenvedett, a Biblia is erről beszél, hogy vannak emberek, akik sírva viszik a vetőmagjukat. De aztán ez az egész, ez az erőfeszítés, ahogy a gyermekért, a saját életéért küzdött, egyszer csak beérett ez a vetés. És átfordult az élete. Ráadásul ez egy igaz történet egyébként, nagyon szép, érdemes megnézni. Tehát az élet ez ilyen, mint a vetés és az alatás, nem véletlen olyan az életünk, amilyen, annak ellenére, hogy tudnunk kell, hogy a Biblia szerint legalább hárman vetnek, Isten, a gonosz és az ember. Tehát nem csak mi. És erről majd lesz szó, hogy Isten hogy van ebbe benne, de azért a mi hozzáállásunk ahhoz, ami velünk történik, ez egy vetés a Biblia szerint, és alapvetően meghatározza azt, hogy a sorsunk milyen lesz. Ez magyarázza meg azt, hogy miért van az, hogy emberek ugyanabba a tragédiába belekerülnek. Családok átélték az első, a második világháborút. Voltak családok, akik totál tönkrementek ettől az élménytől, és mindattól a borzalomtól, amin keresztül kellett menniük. Voltak családok, akik ezt túlélték, lelkileg megerősödtek, gazdagabbak lettek, bár ne kellett volna szenvedniük. A hozzáállásuk, ahogy fogadták ezeket a helyzeteket, ahogy viszonyultak ezekhez, az egy magvetésnek bizonyult az életükbe, és totálisan eltérő sorsokat eredményezett ugyanaz a helyzet. Ezért nagyon fontos az, hogy mi emberek hogyan veszünk részt a saját életünknek a formálásában, hogyan helyezzük bele a kezünket Istenébe, és fogadjuk el azokat a törvényszerűségeket, ahogy Isten ezt a világot megtervezte. Ez a vetés és aratás, hogy nem fogsz mást aratni, mint amit vetettél, ez egy olyan jellegű törvényszerűség, ami a bűn előtre megy vissza. Mi volt az első három parancs, amit adott Isten az embernek? A földdel kapcsolatban, hogy őrizd, műveld, és hajtsd az uralmad alá. Ez a művelés. Istentől tanulta az ember, hogy hogyan kell művelni ezt a földet. Isten már eleve így tervezte meg. A bűntől függetlenül. Ebbe a bűn csak elrontott dolgokat, de ezt a törvényszerűséget nem szüntette meg. Tehát az élet az mindig is így volt eltervezve, hogy az ember Istennel járva vetheti a jó magot a saját életébe, és abból jó dolgokat arathat. Nem Isten nélkül, Istennel. Aztán kénytelen volt az ember ezt Isten nélkül gyakorolni, sok-sok fájdalommal, könnyel, meg sírással, de végülis az élet az ilyen maradt. Most a galáciai hívőknek azt üzeni először is ez az ige, hogy ne tévelyegjetek. Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ez volt az első üzenet, amit itt az ige megfogalmaz. Mi lehetett ennek a téveigésnek a lényege, amire itt az ige utal? Hát szerintem az, hogy azt gondolták a galata hívők, hogy úgy is lehet aratni, hogy nem vetnek. Tehát, hogy valahogy az életben lehetséges az, hogy arathatunk, holott nem vetettünk. Hányszor van ez emberekben ez a gondolat, hogy valamit akarnak. Nagyon erősen ki is fejezik, hogy nekik az jár. Ők azt birtokolni akarják, nekik arra szükségük van. Na de öcsém, tettél valamit érte valaha az életbe? Tehát a galatáknak ezt üzeni az ige, hogy ne tévelyegjenek ezzel a dolgok kapcsolatban. A másik, hogy nem lehet mást aratni, mint amit vetettünk. Szóval az élet az nem működik úgy, hogy valami rossz dolgot elvetek az életembe folyamatosan, és valami jót akarok kivenni belőle. Azt mondja az ige, hogy ez tévelyegés, ha ez működhetne, akkor ez magának Istennek, a teremtőnek a megcsúfolása lenne. De Istent nem lehet megcsúfolni. Szóval szerintem voltak, akiknek elsivárosodhatott a galáciai hívők között a lelki életük, és valaki mást okoltak ezért. Talán voltak olyanok, akiknek megromlott a házasságuk, és nem értették, hogy miért. Valaki mást okoltak ezért. Voltak, akiknek az emberi kapcsolataik mentek tönkre, vagy üresedtek ki, nem voltak barátaik, magányosak voltak, és úgy érezték, hogy mindenki elhagyta őket. Mások az okai, hogy ez így van. Talán voltak olyanok, akiknek anyagi problémáik voltak, és megint csak másoknál keresték a problémának az okát. Másokkal magyarázták el. Voltak, akiknek talán tök rossz neveletlen gyerekeik voltak, és ráfogták az SZDSZ-nek a pedagógiai programjára, amit csináltak az országban. Ugye csináltak, tehát amit csináltak, azt megcsinálták. De valahol máshol keresték az okokat. És Isten azt mondja, hogy figyeljetek ide, tapasztaltok valamit, hogy az élet nektek hozott valamilyen termést, amivel most szembe kell néznetek, amit most be kell gyűjtenetek, amit le kell aratnotok. És azt hiszitek, hogy ez más valaki miatt van, hogy nincs köze hozzá a ti életeteknek, amit eddig csináltatok. Hát ez tévelyegés. Ez tévelyegés. Nem lehet mást aratni, mint amit vetettünk. Isten ebben a helyzetben ezt a három dolgot üzeni. Ne tévelyegjetek, engem nem lehet megcsúfolni. Tehát amit vettek, azt aratni fogjátok, ha azok jó dolgok, jó dolgokat fogtok aratni, ha rossz dolgok, rossz dolgokat fogtok aratni, és az élet az úgy fog működni, hogy az ember mindig ezt fogja aratni, amit vet. Tehát először szeretnék öt egyszerű alapelvet kiemelni ezek alapján, utána, ami rólunk emberekről szól, ami felelősségünket mutatja be. Utána pedig szeretném azt bemutatni majd, hogy Isten hogy van jelen ebben az egészben, ő mit tesz. Az első dolog az a hasonlóság elve, amit szeretnék kiemelni. Azt mondja itt az ige, hogy hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ezt a két szót. Amit, azt. Tehát van egy összefüggés, hogy az életedbe valamit vetsz, gondolsz, teszel, mulasztasz, stb. Azzal vetsz, abból ki fog jönni valami, azt mondja az ige, annak megfelelő dolgot fogunk aratni. Tehát, ami fontos nekünk, hogy az aratásnál számodra megfelelő termés csak akkor lesz. Tehát az életben számodra vágyott eredménynek az elérése csak akkor lesz, ha annak megfelelő magokat vetsz el. Másképp nem. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha búzát akarsz aratni, akkor búzát kell vetned. Ha kukoricát, akkor kukoricát. Tehát olyan nincsen, hogy az elvetett búza a földben átalakul csallánná. Tehát amikor az emberek azzal védekeznek, hogy milyen borzalmas a házasságom, pedig én mindent megtettem. Hogyan élnek a gyerekeim, pedig én a lelkemet kiadtam. Milyen anyagi krízisben vagyok, pedig én az egész életemben milyen megfontolt és bölcs döntéseket hoztam. És sorolhatnám tovább. Tehát amikor ezzel áltatjuk magunkat, akkor ezen a ponton akar minket megállítani Isten, és azt mondani, hogy figyelj, állj meg! Nem vagy bezáródva a sorsodba, de először nézz szembe azzal, hogy amit vet az ember, azt aratja. Látni kell, ha szeretnéd, hogy megváltozzon, ha szeretnéd, hogy a termés ne az legyen, amit most kénytelen vagy aratni,
akkor ne kezd ezt a szugerálni. Ne kezdj azért imádkozni, hogy én most a csalánodból csináljak azonnal, de mindjárt búzát. És hogyha a pásztorhoz kimész imádkozni, és azonnal, amikor kimész az ajtón, nem változott át, akkor gyenge a pásztor hite. Egyáltalán erről van szó. Arról van szó, hogy valamit vetettél, és most valamit aratsz. És engem nem fogsz tudni megcsúfolni, ez a folyamat nem lesz másképp. Tudok rajtad segíteni, tudod hogy? Gyere, gyomláljunk először. Utána adok neked jó magot, vesd el azt, légy türelmes, bíz bennem, hogy az majd ki fog nőni, és utána majd fogsz aratni olyat, aminek örülni tudsz. Lehet, hogy sírva kell vetni, ahogy a Zsoltár mondja, hogy akik sírva viszik a magot, a vetőmagjukat, azok majd boldogan újongva jönnek, hozva a kévéiket, amiket arattak. De Isten megcsúfolni nem lehet. Ha valami olyan dolgot kell aratni most, amit nem szeretnél, amit rossz látni, akkor ne akard azt így megváltoztatni, hanem hajtsd meg a fejed Isten előtt, és mondd azt, hogy atyám, amit vetettem, azt aratom most. Nem akarlak megcsúfolni. Adj erőt, most gyomláljunk. És adj jó magot, hogy elvethessem. És adj türelmet, béketűrést, hogy kivárjam, amikor az beérik. Például, hogyha valakinek a házassága megromlik, nagyon fontos, hogy ezen gondolkodjon. Hogy évek alatt ezek szerint vetettem, és most valamit aratok. Mi keresztjének ne gondoljuk, hogy védtelenek vagyunk az ilyen jellegű problémáktól. A legnehezebb dolog, hogy az ember akkor, amikor úgy érzi, hogy jól megy a szekér, akkor gondoljon arra, hogy ha ma nem vetek, holnap nem fog aratni. Hogyha ma nem szeretem a feleségemet, holnapra égünk ki. Ha ma nem tudok megbocsátani, holnap után leszünk nagyon haragosak egymással. Stb. Vetni kell, hogy arathass. És ha valami összedőlt, akkor pedig azt kell mondanom, hogy Istenem, itt az ideje a gyomlálásnak. Itt az ideje a bocsátkéréseknek. Itt az ideje a megtéréseknek. Itt az ideje az új döntéseknek. Kérek tőled magot, amit vethetek. Erőt szeretni, erőt megbocsátani, erőt elengedni az igazamat, erőt elengedni a sértődésemet, és vetni a jó magot. Szeretetet, meg megint szeretetet, meg önfeláldozást, meg stb. És kérlek, áld meg ezt a vetést, és sírva, de várom, hogy majd újongva arathassuk le azt, hogy a kapcsolatunk újra működik. Csak ne felejtsük el, hogy a jövőt a jelenbe lehet megragadni. Ma kell vetni azért, hogy a jövőben arathass. A másik elv, amit szeretnék kiemelni, ez a jelen és a jövő egységének az elve, amire most utaltam, hogy hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni. Van egy jelen idő, és van egy jövő idő. A jelen szól a vetésről, a jövő szól az aratásról. Ez azt jelenti, hogy meg kell érteni nekünk embereknek, hogy a vágyainkat soha nem tudjuk elérni a jelenben. A vágyainkat mindig a jövőben tudjuk elérni, de a jelenben kell az erőfeszítéseket tenni érte. Ez egy nagyon nehéz terület nekünk felnőtteknek is, de a gyerekeinknek még nehezebb megérteni. Hogy figyelj, de a jó érettségi, ugye most sokat beszélgettünk mi is a gyerekekkel, a jó érettség ez nem úgy van, hogy két héttel előtte elszánod magad, hogy most akkor megtanulod 4 év anyagát. Szóval ez nem így van, meg a felvételi az egyetemre, hogy véletlenül szerencséd lesz. Ehhez vetni kell. Folyamatosan kell vetni. Csinálni azt, ami a dolgodat, és az majd beérik. És meg fog mutatkozni egy jó vizsgában, egy jó felvételiben. Tehát a jövő az a jelenből nő ki, a mai napnak a vetése, az a holnapi aratásnak az előfeltétele. Ma kell fáradoznod azért, hogy holnap élvezni tudd annak a gyümölcsét, amit látni szeretnél. Hogyha a jelened nem tud az áldozat hozatal szintjén a jövődről szólni, el fogod veszteni a jövődet. Ez azt jelenti. Aki mindig azt mondja, hogy majd egyszer megvalósul, az az egész idei életében álmodozni fog, és soha nem fogja elérni azt a célt, ami a szívében van, vagy amit Isten neki adni akar. Most, hogyha megint közel akarjuk hozni, itt a házasságot hoztam föl példánk, de lehet a gyereknevelés, a munkakeresés, az anyagi előmenetel, lehet a lelki formálódás, hogy valakinek az most a legnagyobb szükség, hogy úgy látom, Uram, hogy nem sokat változott az életem az utóbbi időben. Tehát nem tudom, hogy mi az, ami nektek az aktuális kérdésetek. De mindegyikre igaz ez a törvényszerűség, mindegyikre igaz ez az igazság, amiről itt a Galata levél beszél. De ha visszatérek az előzőre, hogyha valaki jó házasságra vágyik, de helyekben romokba hever a házassága, akkor jó dologra vágyik. De ezt azonnal ettől nem lehet megváltoztatni, elérni. Ehhez el kell kezdeni vetni a jó magokat. Ha valaki úgy érzi, hogy a gyerekeiből valami teljesen más lett, mint amit látni szeretne, vagy amit látni szeretne a jövőben, akkor ez jó, hogy ezt látod. De fontos dolog megérteni, hogy most kell változtatnod akkor, most kell valahogy kigyomlálni azt, ami van, és belevetni a jót. És ez nem tőled független. Ez nem úgy van, hogy minden más oka ennek, engem kivéve, hanem bizony Isten odaadta a kezünkbe az életünket, és adott hozzá hatalmat, adott hozzá lehetőséget, hogy ezzel hogy erre befolyással legyünk, és az életünk olyan irányba mehessen, amerre mennie kell, ahogy úgy látjuk, hogy mennie kell. A következő elv az áldozathozatalnak az elve, amit szeretnék kiemelni. A 7.-8. versben háromszor ott van ez a vetni szó, hogy vet. Na, ha valakinek van búzája, mit csinál akkor, mikor elved belőle egy részt? Nem eszi meg. Nem eszi meg. Azaz az áldozat, amit a jövőért hoz. Nem éli föl. Nem élvezi. Azt ő nem élvezheti, nem tud belőle kenyeret sütni, kalácsot sütni, süteményt sütni. Azt a halálba adja. Beleszórja a földbe, hogy elrohadjon, de hogy egy új élet kikeljen belőle. El kell, hogy engedje. Le kell, hogy mondjon róla. Tehát nagyon fontos ez az áldozat elve, hogy ezzel tudjunk azonosulni, hogy úgy is megfogalmazhatnánk talán, hogy a jelenben nem tudsz elengedni, azt a jövőben nem fogod birtokolni. Tehát ebben a törvényszerűségben benne van, hogy amit a jelenben nem tudunk elengedni és átadni, akár Istennek, akár a szeretteinknek, akár a közösségeinknek, amikben benne élünk, a gyülekezet, a munkahelyünk, a sok-sok más családunk, azt a jövőben nem fogjuk birtokolni. Jézus János 12-ben azt mondja, hogy aki meg akarja őrizni az életét, az el fogja veszteni. Az áldozat elve nagyon-nagyon fontos. Róma 12.1.2 azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket, testvérem, hogy szánjátok oda a ti testeteket, igaz, és szent áldozatul az Istennek. Az áldozat elve. Az az ember, aki mindent föl akar élni, mindent élvezni akar, ami most a jelenben elérhető a számára, és nem tud áldozatot hozni a jövőjéért, a gyerekei jövőjéért, a rábízott emberek jövőjéért, a gyülekezete jövőjéért, a munkahelye jövőjéért, stb., az el fogja veszteni. Lehet, hogy most él belőle, egy napig benne marad és táplálja a testét, de a jövőjét veszti el. Ez a következő elv, amit így szeretnék kiemelni. Aztán a mindent maga idejében elv. Azt mondja itt az ige, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Tehát mindent a maga idejében. Ez a döntés és az elfogadásnak a kapcsolatáról szól. Mert mondhatnám úgy is ezt, hogy a vetés ideje az a te döntésed, az aratás ideje viszont az elfogadásról szól, és az Istennek a döntése. Ő az, aki elhozza az aratásnak az idejét. Beszél az Úr Jézus arról, hogy Isten az aratás ura. Ugye a misszióról mondja ezt, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Isten az, aki dönt az aratásról. De neked kell döntened a máról, a vetésről. Ezt te eldöntheted, azt meg csak elfogadhatod. És ezért nagyon fontos dolog, hogy igazodni tudjunk ehhez. És amit mond az ige, hogy a maga idejében. Hát én nem vagyok egy nagy földműves, de Józsi bácsi, mikor lehet vetni? Búzát. Na igen, szóval arról ne is beszéljünk, de időpontra gondoltam. Ha nem tesszük ezt meg, meg lehet gondolni magunkat, mint júniusban? Azt mondjuk, hogy hát szeretnénk szeptemberbe buzát aratni, csak hát elfelejtettük. Pótoljuk be gyorsan. Ugye nem lehet. Tehát az élet minket arra tanít, hogy mindennek van egy rendelt ideje. Hogy Isten megtervezte ezt jól. És a mi dolgunk nem az, hogy lukadumáljunk Isten hasába, hogy mi lenne, ha megváltoztatná ezt, hanem a mi dolgunk az, hogy ehhez igazodjunk. Hogy azt mondjuk, hogy Isten, te vagy az Isten. Te döntöttél erről. Mi vagyunk a teremtményeid. Mi ezt elfogadjuk. Nem akarjuk megmagyarázni neked, hogy miért lenne jobb, hogyha júniusban vetnénk el az augusztusi termést, vagy mondjuk augusztus 1-én, hogy a szeptember 1-én meg aratni tudjunk, hanem elfogadjuk azt, hogy mindennek megvan a maga ideje. És hogy azt az időt arra használjuk fel, amire kell. És elengedjük, föláldozzuk, belevetjük az életbe azokat a dolgokat, amiket el kell engednünk azért, hogy mikor az ideje eljön, akkor meg aratni tudjunk belőle. Hogy legyenek működő kapcsolataink, hogy legyen normális egzisztenciája a családunknak, és egy csomó dolog. Van egy nagyon jó barátom, egy gyárigazgató Zalaegerszegen, és mondta, hogy van egy csomó fiatal alkalmazottja, ilyen munkatársak. Egy 10 évvel fiatalabbak, mint ő mondjuk, olyan, mint én, 44 éves. És mondja, hogy így beszélgettek, és így elkezdték mondani neki, hogy hogy irigylik. Még egyedülállóak, most kezdik keresni a társukat. És hogy irigylik, hogy ő neki meg már nagyok a gyerekei, és ők meg már így félve készülnek arra, hogy hú, de mi lesz ebből pelenkázni, minden, de nekem erre már nincs türelmem, már 35 éves vagyok, meg stb. És akkor mondja nekik, hogy de figyelj ide, tudod, hogy 35 évesen már én se tudtam volna ezt úgy csinálni, mint 20 évesen? Tudod, hogy miért van annak értelme, hogy vannak a dolgoknak rendelt ideje? Hogy van, amikor az ember még képes valamit megcsinálni, utána meg már nem annyira, vagy megtudja, de sokkal fájdalmasabb és nehezebb. Hogy miért van az, hogy én tudok a gyerekeimnek már gyűjteni, te eddig meg mindent csak elszórakoztál, és bulikba jártál, és a make-upodra költötted, meg arra, hogy utána kihozzanodjál. Én meg addig ezt mind megvontam magamtól, és a gyerekeimbe fektettem. Persze, hogy máshol tartok én meg te. Persze, hogy most, hogy érzed, hogy már a biológiai órát ketyeg, és az utolsó pillanataid vannak, hogy az életnek ebbe a területébe belelépjél, úgy érzed, hogy késésben vagy. Igen, mert késésben vagy. Azért érzed úgy. Szóval amikor a Biblia beszél ezekről az időkről, hogy a maga idejében dolgokat meg kell cselekedni, ezek kőkemény dolgok. Nem azért mondja az ige, mert Isten ki akar velünk szúrni, hanem mert jót akar nekünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megvan az ideje, Prédikátor könyve nagyon sok dolgot felsorol, de megvan az ideje a tanulásnak, megvan az ideje a megtérésnek, megvan az ideje a házasságnak, megvan az ideje a gyerekvállalásnak, a gyermeknevelésnek, az anyagi egzisztencia megteremtésének, és sok-sok dolognak a Biblia tök természetesen, normálisan beszél ezekről, hogy ezek az élet részei, és megvan az ideje. És élj vele akkor, mikor kell. És a maga idejében gyümölcsöt fog teremni. Igazodj Istenhez! Ne azt akart, hogy Isten igazodjon hozzád. Te igazodj Istenhez, és ezek a dolgok az életedbe jó irányba fognak menni. Aztán a következő dolog, a cselekedetek elve. Azt mondja a 9. vers, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. A jó cselekvésében. Nagyon fontos dolog ez is, ennek a belátása, hogy vetni csak cselekedetekkel tudunk az életbe. Tehát nem azt mondja itt az ige, hogy a jó szándékkal, a jó dolgokról való álmodozással. Nem. Jó érzésekkel. Nem. A jó cselekvésében ne fáradjatok meg. A vetés az életben valaminek a megcselekvésében nyilvánul meg, hogy valamit megteszel. Persze ehhez gondolkodni kell, ehhez be kell látni, ehhez kell álmodozni egy kicsit, hogy az ember egy kis motivációs erőt gyűjtsön. Sok dolog kell, de ha nem jut el a cselekedetig, akkor nincs magvetés. Ne áltassuk magunkat. Ha egy Régi földműves ember ült a földje szélén, és álmodozott nagy búzamezőkről, hogy hajladoznak meg minden. De nem ment ki elvetni, elvetni és beborolni. Abból semmi nem lett, hát álmodozhatott akárhogy. Cselekedni kell. Ha a jó cselekvésében nem fáradunk el, akkor fogunk majd aradni. A Jakab levelét oda idéztem, a Jakab 2.17 meg a 22 dolgot mond erről. A keresztény élettel kapcsolatban is. Az egyik ige azt mondja, hogy a 17, hogy a hit cselekedet nélkül, az halott. A másik ige meg azt mondja, hogy meddő. Két ilyen szót mond. Tehát az a fajta keresztény mentalitás, hogy a hitünk megnyilvánul arról, hogy dumálunk dolgokról, hogy kifejezzük szavakban. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a hit megvallásáról is beszél az ige, de az Jakab levele tovább megy, hogy ez akkor valóság bennem tényleg, ha ez valamilyen tettekig visz. Döntésekben, cselekedetekben nyilvánul meg, konkrét dolgokig eljut, akkor az nem lesz meddő. Tehát nem úgy van, hogy hiába próbálja Isten megtermékenyíteni az életedet, nem tudja, mert meddő. Ugye milyen a meddő? Hogy nem tud szülni, nem tud gyermeket nemzeni neki a férje, ez a meddő. És Isten is járhat így velünk, hogy van nekünk valamilyen fajta hitünk, de ha nem akarunk vele a cselekedetig, a véghezvitelig, a megvalósításig eljutni, az meddővé lesz. Például, ha állandóan halljuk Isten megtérésre hívó szavát, és azt mondja Isten, hogy itt az idő, megtérhetsz most. A fiamat adtam érted, Krisztus érted halt a kereszten, és ez még meg is érinti a szívünket. És azt mondjuk, hogy hú, mindjárt elvisz a mentő, úgy elérzékenyültem, már megint századszor. De nem szánod rá magad, hogy odaadd az életedet az élő Istennek, hogy megtegyed. Akkor ez meddő dolog. És egy csomó dolog így van az életben. Hogy mi mondhatunk dolgokat, gondolhatunk dolgokat az imádság erejéről, az ige hatalmáról, meg a nem tudom miről. Nagyon nagy gondolataink lehetnek. De ha nem imádkozunk, nem jutunk el a cselekedetig. Ha nem olvassuk az igét, nem jutunk el a cselekedetig. Hát ez meddő lesz. És előbb-utóbb halott lesz. Nem fog működni, nem fog élni. Tehát a cselekedetek elve, hogy a vetés az ige szerint az mindig cselekedetek által történik meg. Valamit föláldozok, hogy elvessem, elengedem, hogy elvessem, hogy abból valami szép dolog kijöjjön. Istennek a terve az életemben megvalósuljon. Hát rengeteg dolgot kell áldozni. Szóval nem tudom, hogy mik jönnek föl bennetek, hogy mi mindent kellene föláldozni azért, hogy valami másképp legyen, vagy hogy valamilyen célt elérje. Néha vágyakat kell föláldozni, néha az időt kell föláldozni, néha a kedvteléseket kell föláldozni, néha a pihenésre szánt időt kell föláldozni. Mit tudom én, rengeteg dolgot kell, vagy lehet föláldozni, hogy bizonyos célokat, amiért érdemes élni, ami Istenhez és hozzánk is méltó, amiről szólhatna, vagy szólnia kellene az életünknek, az valóban megvalósuljon, hogy az le lehessen aratni, hogy az a miénk legyen. Sok dolgot megkövetelhet. A büszkeségünket kell föláldozni, az önérzetünket kell föláldozni, a sértettségünket kell föláldozni, az igazunkat kell föláldozni. Rengeteg dolgot kell föláldozni. De ha megteszed, nem csak gondolkodsz róla, nem csak gondolkodok róla, hanem megteszem, az egy valódi magvetés. Nem azonnal, de ki fog kelni a maga idejében. Learadhatóvá válik, begyűjthetővé válik, élvezhetővé válik, élhetsz belőle. Ez ezt jelenti. Most a másik kérdés, hogy hogy van ebben az egészben benne Isten, ez nagyon fontos. Mert ha felszínesen nézzük ezt a vetés és aratás elvét az életről, felszínesen nézve úgy tűnik, hogy hát ezen kívül van Isten. Ha én vetek, aratok. Ha hova kell ez Isten? El kell vetni, aztán majd lesz belőle aratás. De a Biblia beszél arról, hogy bizony ebben Isten benne van, és nélküle nem működik ez a dolog. Az első, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy Isten vetett elsőnek a te életedbe is, és egy igét hadd olvassak föl, amire utaltam már. A János 12-ből az Úr Jézus beszél önmagáról. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendül az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen ebben az órá, ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindenkit. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ebben a szakaszban két dolog van. Egyrészt a mi életünk, hogyha meg akarod őrizni magadnak, el fogod veszteni. A Jim Elliot, ugye egy ilyen fiatal mártír volt, aki értelmetlennek tűnő áldozatot hozott. Elment az őserdőbe, hogy indiánokat szolgáljon, és az első nap megölték. Ő írta egyszer le a naplójában azt, hogy nem bolond az az ember, aki elengedi azt, amit nem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit nem veszthet el soha. És ő letette, amit nem tarthatott volna meg a saját hatalmából, és megnyerte azt, amit nem veszthetett el soha. De Jézus itt többről beszél. Úgy fejeződött be ez a szakasz, hogy ezt az ő haláláról mondta. Hogyha a gabona mag nem hal el, nem fog sok termést hozni. És amikor őt felemelik a kereszten, akkor sokakat fog magához vonzani. Isten vetett a történelembe, érted és értem. Jézus Krisztus életét halálba adta, feláldozta, belevetette a világba, hogy termést hozzon. Belevetette a te életedbe, az enyémbe. És mondhatsz rá igent, és mondhatsz rá nemet. A te örök életedet akarja aratni Isten ezen keresztül. Ő vetett először. Neked csak ezért lehet bármit vetni. Ez az első, hogy van ő jelen. A második. A te dolgod vetni, de honnan van a mag? Ki adja neked a magot? A 2 Korintus 9:10-ben azt olvassuk, hogy aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Ki ez, aki magot ad a magvetőnek? Az ember hogy érkezik ebbe a világba, mit mond? Hogy semmit nem hozott. Az, mindaz a dolog, amit mi az életben el kell, hogy vessünk, az mind Istentől van. Tőle kapod a magot. Visszatérve a legtöbbet használt példámra, ha valakinek a házassága megrendül, Isten tud adni neked abba a kegyelmet, hogy tudjál vetni azt, ami jelenleg nincs. Egy ilyen helyzetben az ember, én magamon azt látom, hogy a legfontosabb nincs neki, a szeretet. De ha azt mondod, hogy Istenem, téged nem akarlak megcsúfolni, azt akarom, hogy ez a helyzet megváltozzék, és elfogadom a felelősségemet, látod, üres a kezem, szeretnem kéne, és nem tudok, adj. A Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy Istennek van hatalma adni, de aztán azt el kell vetni. El kell vetni egyszer, kétszer, háromszor, és kell várni. Kell várni, hogy az kikeljen, hogy az szárba szökjön, hogy majd aratható legyen. De kérd el, ő az, aki magot ad a magvetőnek, ezt mondja az ige. Isten az, aki miatt lehetséges vetni, mert különben nem volna semmink. Az ember semmit nem hozott, amikor ide érkezett. Következő, hogy te dolgod vetni, de ki adja a növekedést? Azt mondja az ige, hogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adta. Ez egy különleges dolog. Az ember megteheti, hogy elveti a magot a földbe, és utána nem marad neki más, mint hogy reménykedjen, mint hogy bízzon, mint hogy higgyen, hogy ez nem hiába valóság volt, és türelmesen várjon. Hát még az elvetett búzából, amit el kellett vetni ősszel, majd aratás lesz nyár végén, majdnem egy év eltelik. Várni kell. Hát ez megint egy nagyon nehéz lecke nekünk, ennek a generációnak, amikor írtam a szakdolgozatomat egy ilyen PR témáról a közgázon, néztem, hogy a honlapok betöltődési ideje milyen hatással van arra, hogy az emberek azt valóban végig fogják nézni azt az oldalt, vagy nem. És hát már nem emlékszem pontosan, de ilyen 1-2 másodpercben határozták meg, és valóban így van. Tehát, hogyha én is megnézek egy honlapot, és ott nekiáll nekem agyalni a böngészőn fél óráig, mert valami borzalmas nyelvbe kódolták, akkor előbb-utóbb azt mondom, hogy nekem erre nincs időm. Szóval olyan körülbelül 3 másodpercen nagyon türelmes ember vagyok. A mi generációnk az körülbelül ilyen, hogy huha, ez most nem olyan, ahogy én azt szeretném. Huha, az élet most nem erről szól, nem arról szól, amiről kellene a házasságomban, a gyerekeim között, a munkahelyemen, vagy mit tudom én hol. És akkor, hát akkor most gyorsan van rá 1-2 másodpercünk, Isten, rakjuk rendbe. És hát a Biblia emlékeztet minket, hogy ez nem így van. A te dolgod, hogy vesd el azt, amit vetni kell, és utána légy türelmes. Higgyél, imádkozz. Tarts ki a reménységben, és várd meg, amíg Isten növekedést ad ennek, és abból lesz valami. És hogyha előbb ott hagyod, ha előbb kilépsz, ha előbb föladod, elveszted, amit nem kéne elvesztened. Ez azt jelenti. Amikor egy ember a munkahelyén például krízisbe kerül a kapcsolat valamelyik munkatársa miatt, és akkor fogja magát fölmond, ott hagyja, hogy borzalmas, elmegy egy másik munkahelyre, és ott mi lesz? Hát ugyanez. Ugyanez, hát ugyanazok az emberek vannak, mindenhol emberek vannak. Az egyik barátom, egy másik barátom mondta, hogy egyszer hozott egy ilyen döntést, hogy egy ember miatt ott hagyta a munkahelyét, és hogy eldöntötte, ami után következett, az egy nagyon nehéz lecke volt, és hogy eldöntötte, hogy soha emberért ilyen döntést nem fog hozni. Soha. Inkább mindent megtesz azért, hogy rendbe tegyen valamit, amit nehéz, mert könnyebb újat fölépíteni azt, ami problémás, mint hogy egy vadonatújba belelépni, és mindent előről kezdeni. Egyébként Istenre nagyobb dicsőséget is hoz. Nekünk magunknak is egy nagy tapasztalat, amikor azt éljük át, hogy valami, ami szinte már lehetetlen, hogy rendbe jöjjön, mégis rászántuk magunkat, Istennek adtuk át, tőle kértük mindazt, amit bele kell tenni, megtettük, és tudtunk várni, tudtunk reménykedni, tudtuk imádkozva kivárni azt, hogy Isten mindezt beérlelje, és egyszer ott legyen a változás előttünk, amire vágytunk. Hát ez az, amiről itt beszél az ige, hogy Isten adja a növekedést. Ezt nem lehet gyorsítani. Nem lehet azt csinálni, mint a szocializmusban, hogy vakot játszottak a teheneknek, hogy több tejük legyen. Szóval hogy az úgy van, hogy nem lehet olyat, hogy ugye az asszonyok még jelenleg 9 hónap alatt szülnek, de majd találják a különleges C-vitamint, amit ez lerövidül 1 hónapra. Szóval ezt Isten kitalálta, megvannak ezeknek a folyamatoknak az idejei, és szükség van a türelemre. Szükség van a benne létre, a jelenlétre, hogy ott azt átéljük, hogy valamit mi elindítottunk, még nincs meg, de hisszük, hogy lesz. Mert Isten mondta rá az igent. Isten ígérte meg. Tehát te tudsz vetni, de a növekedést Isten adja, és így van benne. És végül, a te dolgod a vetés, de ki hozza el az aratást? A maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ugye ezt mondja itt a Galata levél, és a Máté 9.38, hogy kérjétek az aratás urát. Tehát az élet az egy olyan folyamat, amiben az aratás, amikor begyűjthetjük, amire vágyunk, ez Istennek a kezében van. Ennek az idejét ő hozza el. De elhozza. A mi dolgunk vetni, és a mi dolgunk utána elfogadni az aratás idejét, amit tehetünk, hogy hűségesen megmaradunk ebben. Végül szeretnék néhány dolgot mondani. Az első dolog, hogy nagyon fontos lenne ebből az egészből azt elvinnünk, hogy ne akarjunk olyan dolgokat az életben, amiket nem teszünk erőfeszítéseket. Isten azt üzeni, hogy ez az ő megcsúfolása lenne. Ha szeretnénk valamit, hogyha megértjük, hogy az élet szólhatna másról is, és úgy gondoljuk, hogy meg kellene változni valaminek, akkor ne akarjuk ezt úgy, hogy nem teszünk érte erőfeszítést, hanem fogadjuk el, amit Isten mond, hogy vetned kell. Áldozatot kell hoznod, és hogyha ezt megteszed, sőt, Józsi bácsi mondta, még szántani is kell hozzá sajnos. Tehát, hogyha megteszed, amit kell. Abból lesz valami. A második dolog, amit szeretnék így kiemelni, hogy semmelyikünk nincsen bezáródva a sorsába. Ennek az igének az is az üzenete, hogy nincs olyan, hogy valami végleg tönkrement. Amíg a földön vagy, amíg hited van abban, hogy aki magot ad a magvetőnek, attól el lehet kérni, és lehet egy új kezdetet azzal, hogy most elvetem, lehet, hogy sírva, és várok, lehet, hogy sírva, de reménykedve, eljön a boldog aratás ideje. Senki nincs bezárva a sorsába végleg, amíg a földön él, Isten az újat kezdés Istene. Mindig tud adni kiutat. A kérdés, hogy mi tudjuk ezt elfogadni. Például mondja az ige, hogy erőtökön felüli kísértés nem ért még benneteket, és hogy higgyetek Istenben, mert Isten mit fog adni? A kísértéssel együtt megadja, mit? A kimenekedés útját. Hoppá! Nem a kimenekedést. Na itt idáig szoktunk emlékezni erre az igére. Nem a kimenekedést. A kimenekedés útját adja. Az út az mi? Mire való az út? Hogy valahonnan, valahova mehessél. De sok keresztjén, mikor belekerül a daráló gépbe és imádkozik, hogy Uram, ments meg engem ebből a helyzetből, akkor mi a kimenekedést akarjuk. Isten meg azt mondja, hogy én meg a kimenekedés útját adom meg neked. Az azt jelenti, hogy ha ezen az úton végigmész, ki fogsz belőle jönni. Ezt most én neked adom, meg itt a kezem fogd meg. És menjünk végig rajta együtt. De végig kell menni rajta együtt. Tehát a probléma meg a megoldás között mindenképpen van egy idő. Ehhez kell a reménység. Ehhez kell a tűrni tudás, kell a hit, kell a kitartás. És az út végén ott van a kiszabadulás egy nehéz helyzetből. És itt is ugyanezt kell megérteni, hogy nincs olyan helyzet az életben, amiből Isten ne tudna kivinni bennünket, de meg kell maradni mellette, vetni kell a jó magot, hogy aztán kikelhessen az, amit látni szeretnénk. Szükségem van lehet gyomlálásra, új magra, hogy azt kérjük, vetni, várni, hogy aztán aratni tudjunk. És szeretném összefoglalni végül, hogy mi az, amit Isten megígért, hogy ő megtesz, és mi az, amit nekünk kell. Ő adja a magot, tehát ami az életben olyan cél, amit érdemes megcélozni és elérni, az ahhoz szükséges dolgokat, amiket majd vetnünk kell hozzá, azt ő megadja. Ő adja ezekhez a növekedést. Garanciát vállal rá, hogy nem fog minden vetőmagod elhalni a földbe. Olyan nem lesz, hogy megteszed azt, amit ő mond, hogy tegyél, és annak nem lesz gyümölcse. És ő elhozza az aratás idejét, amikor élvezheted a munkádnak és az áldozathozatalodnak a gyümölcsét. Viszont mi az, ami a miénk? Dönts, hogy mit akarsz aratni először is. Gondolkodj el, mit szeretnél látni az életben? Mi az, amit szeretnél elérni? Aztán, hogyha ezt végig gondoltad, akkor vess, de hozz áldozatot, és annak megfelelő magot vess. Engedj el dolgokat, hogy a jövőben azt majd élvezhesd. Várj hittel imádkozva, várd ki, még Isten elhoz az aratás idejét, és amikor eljött, akkor aras, élj vele hálával, gyűjtsd be, és mutasd meg Istennek, hogy ez az, amit tőled kaptam. Elvetettem, amit tőled kaptam, és itt van ez, ezt is tőled kaptam. Köszönöm. Szeretném, hogyha most egy kicsit így csöndbe lennénk, becsuknánk a szemünket, lehajtanánk a fejünket, és a szívünkben válaszolnánk Istennek. Én majd befejezem hangos imádsággal, de szeretnélek benneteket visszavinni ahhoz a kérdéshez, hogy van-e valami olyan dolog, amit úgy érzel, hogy szükséges, hogy megváltozzon, szükséges, hogy elérjél egy célt. És most gondolkodj el azon, hogy a Galata levélnek ez a szakasza, amit elmondott nekünk, ennek összefüggésébe szemléled az életnek ezt a területét. Készen vagy-e Istentől kérni mindazt, amit ehhez be kell fektetned, hogy azt a célt majd elérd. És ezt most tedd oda Isten elé, hogy vele együtt, benne bízva, benne hittel kész vagy erre. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy az életben a dolgok nem mehetnek akárhogy. Hogy nem kell félelemmel gondolnunk arra, hogy bármi valamit igyekszünk helyesen tenni, de abból bármi lehet. Hanem, hogy te garanciát vállalsz arra, hogyha mi a jó dolgokat vetjük az életbe, ha jó dolgokat teszünk meg, jó erőfeszítéseket teszünk, annak mindig lesz gyümölcse. lesz olyan gyümölcse, aminek örülni tudunk. Lesz olyan gyümölcse, amit szívesen látunk. Köszönjük, hogy te válasz garanciát erre, és édesatyám, te látod azt, hogy nekünk külön személyesen kinek-kinek mi az a terület az életében, amiben egy fontos célt szeretne elérni, vagy egy fontos változást szeretne látni. Kérünk, hogy ments meg minket attól, hogy téged csúfoljunk meg azzal, hogy valahogy úgy akarjuk elérni ezeket, vagy úgy akarjuk megváltoztatni ezeket, hogy mi abban nem veszünk részt. Hogy mi azért nem váljuk a felelősséget, hogy mi azért nem hozunk áldozatokat. Adj nekünk hitet, hogy elengedhetünk dolgokat a jövő érdekében. Átadhatunk neked dolgokat, hogy azzal te kezdjél valamit, és te áld meg, hogy növekedjen az életünkben. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy tanítasz minket az élet dolgairól, és mi pedig hinni akarunk benned, és szeretnénk hozzád méltó életet élni. És Úr Jézus, még imádkozom azokért, akik ma úgy vannak itt, hogy talán először hallottak rólad, vagy már sokatszor, de még nem tudták rászánni magukat arra, hogy az életüket átadják te neked. Én köszönöm, hogy te letetted az életedet mi értünk. És arra kérlek, hogy a te szent lelkednek a csodálatos munkája által adj kegyelmet nekik arra, hogy hozzátérjenek, hogy hittel nézzenek föl rád a te keresztedre, és fogadják el azt az áldozatot, amit te értük hoztál. És ez a vetés, amit te az életednek az odaáldozása által ebbe a világba véghez vittél, ez gyümölcsöt teremjen ő bennük. Amen.